Új világszínvonalú kongresszusi központ épülhet Budapesten, fellendülhet a konferencia turizmus. Korrupció gyanú miatt minden rendőrfőkapitányt leváltanak Szerbiában. Az RMDS elnöke szerint hiba lenne, ha nem lenne magyar jelölt az őszi romániai elnökválasztáson. Közel 4000 program, több mint 400 helyszínen. Ma van a múzeumok éjszakája. A Hírodót látják, jó estét kívánok! A világban az első 5, Európában az első 3 konferencia központ között lehet Budapest éveken belül, ha felépül egy 4-5 ezer fő befogadására alkalmas kongresszusi központ. A kiemelt fővárosi beruházásokért felelős kormánybiztos azt mondja, kutatások bizonyítják, hogy a beruházás 10 éven belül megtérülhet. Rendezvényszervező és turisztikai szakértők szerint nagy szükség van egy ilyen központra, ami ráadásul további munkahelyeket és bevételeket hozhat az országnak.
Szép a város és az emberek is barátságosak. Ezek a kínai fiatalok is csak annyit tudtak korábban Magyarországról, mint a legtöbb ide látogató turista. És bár a budapesti panoráma a Gellért hegyről csodálatos, szinte alig lehetett látni, annyian nézték meg ma is. Szakemberek szerint Magyarországnak ennél komolyabb, most még kiaknázatlan turisztikai lehetőségei is vannak.
Napi, heti szinten szembesülünk azzal, hogy egy 500 fős kongresszus nem tud megcsinálni a város.
Budapestnek óriási szüksége lenne egy nagyobb 4-5 ezer fős konferencia központra, a Magyar Turizmus ZRT szakembere szerint. Ferenc Janikó azt mondja, a turizmusnak ma ez az ága a leginkább kifizetődőbb, a konferencia központokat évekre előre lekötik.
A konferencia turisták minimum 3-4-szer többet költenek, mint az átlag turista. Ez egyértelmű hozadéka nem csak a turizmusban szereplő szolgáltatók számára, hanem egyéb közvetett szolgáltatók, akár a taxivállalatok, éttermek, egyéb rendezvényhelyszínek, virágárusok mind-mind ebből profitálnak.
A kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormány biztos a Hír TV-ben azt mondta, 4 éven belül megépülhet egy ilyen kongresszusi központ. Füriás Balázs kutatásokra hivatkozva úgy véli, a beruházás 10 éven belül megtérülhet, mert a főváros adottságai jók, kellemes a klíma, jó a közbiztonság, és van elég jó áron elérhető szállodai szoba is.
Elérhetjük azt, hogy a világban az első 5, Európában az első 3 konferencia célpont, konferencia turizmus város között legyen Budapest.
A fejlesztéssel a rendezvény szervező szakma 20 éves álma válhat valóra. Gancer Gábor szerint hiánypótló lenne a központ, amellyel Magyarország tovább erősödhet, mint turisztikai célpont.
Budapest, mint destináció, nagyon erős destináció lehetne, illetve még ma is az, az üzleti turizmus kapcsán, de a nagy befogadó képességű kongresszusi központ hiányában nagy kongresszusokat, nagy nemzetközi orvos kongresszusokat, jellemzően szövetségi kongresszusokat nem tudunk a városba hozni.
A művészetek palotája és a Nemzeti Színház szomszédságában egy 13 ezer négyzetméteres területen épül majd fel az új központ 20 milliárd forintból.
A vidék teljesítménye gazdák tízezreinek munkáján múlik, mondta a földművelésügyi miniszter a Bókodi Sándor díjátadása alkalmából tartott ünnepségen. Fazekas Sándor arról is beszélt, hogy a 2 éve elhunyt Mányi gazda munkássága, közéleti szerepvállalása példaként állítható a mezőgazdasággal foglalkozók elé. Mint mondta, az értékrombolás közepette nagy szükség van példaképekre, akik erőt adnak a közösségnek.
A legnehezebb időkben és a legnehezebb helyzetekben is lehet boldogulni az ő életpályája, és az hozzáértéssel, a szorgalmas munkával mindig meg lehet fordítani a számunkra kedvezőtlen helyzeteket is.
Tavaly óta fokozatosan nő a háztartási gépek forgalma. Idén az első negyed évben már 20%-kal adtak el többet, mint egy évvel korábban. Derül ki egy friss felmérésből. A tűzhely, a hűtőszekrény és a mosógép a legkelendőbb. Áprilisban 60%-kal több tűzhely és csaknem 20%-kal több mosógép kelt el, mint korábban. Szakértők szerint a forgalom növekedése azt is mutatja, a rezsicsökkentés és a családi adókedvezmények miatt több pénz marad az emberek zsebében.
Most ezen a héten 0%-os kamat akciónk van, jó?
Kamatmentesen 4 vagy akár 15 hónapos futamidőre is kínálják az áruhitelt az egyik elektronikai üzletláncnál. Patonai Zsolt új hűtőszekrényt vásárol. Azt mondja, jó minőségűt szeretne, ami viszont drágább. Így inkább áruhitelt vesz fel.
Az ember kitalálja, hogy mondjuk egy 150 ezerért megvesz egy hűtőt, egyben nem nagyon tudja kifizetni, viszont akár 10 hónap lefutásra ez 15 ezer forintot azért lehet bírni.
A tapasztalatok szerint a magyar háztartásokban az elektronikai eszközök több mint 40%-a 8 évnél idősebb. Az utóbbi időben viszont egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy korszerűbbre cseréljék a berendezéseket. Az év első negyedévében 20%-kal több háztartási gépet adtak el a boltok, mint egy évvel korábban.
A gazdaságunk ugye elkezdett növekedni, a fogyasztás is elkezdett ezáltal erősödni. Látszik az is, hogy az emberek most nem otthon tartják a párna alatt a pénzt, hanem elköltik, mert ugye bankba betenni most talán kisebb és kevesebb értelme van, hiszen a hitel, illetve a kamat összege jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest.
A pénzügyi elemző szerint ugyanakkor az emberek megfontoltabban költekeznek, mint korábban. A kamatmentes hiteleket továbbra is kedvelik, de csak olyat vesznek fel, aminek a részleteit fizetni is tudják.
Az a jellemző, hogy régen inkább belevágtak egy nagy-nagy tévévásárlásba, most az emberek megfontoltabbak, és vesznek egy fel akkora tévét, vagy egy kisebb tévét, amit meg tudnak maguknak fizetni.
Szakértők szerint a forgalom növekedése azt is mutatja, a rezsicsökkentések és a családi adókedvezmények miatt több pénz marad az emberek zsebében, amit többek között háztartási eszközök vásárlására fordítanak.
2018-ban a Jobbik meg akarja nyerni a választást, az őszi önkormányzati választásokon pedig az a cél, hogy a párt települési szinten is bebiztosítsa második helyét, mondta a Jobbik tisztújító kongresszusán az ellenzéki párt elnöke. Vona Gábor, aki egyedüli jelöltként indult el a párt elnöki posztjáért, azt mondta, ehhez a Jobbiknak úgy kell néppárttá válnia, hogy miközben feladja a stílusbeli radikalizmust, megőrzi értékrendjét, programját. Önálló karakter kialakítására törekszenek az Együtt, a Korszakváltók Pártja budapesti taggyűlésének résztvevői. Erről Juhász Péter alelnök beszélt a tisztújítással és szervezetátalakítással foglalkozó rendezvény szünetében. A politikus hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy demokratizálódjon a mindeddig választási pártként működő és ebből adódóan felülről irányított Együtt. Hozzátette, céljaikon nem szabad változtatni, de azokat alapvetően önállóan kell képviselnie a pártnak. Oroszbarát szakadárok támadták meg az egyik ukrán határőr állomást néhány órával azután, hogy Petro Poroshenko fegyverszünetet hirdetett Kelet-Ukrajnában. A két hete beiktatott ukrán elnök azt mondta, a kormányerők 7 napra beszüntetik a harcokat, ami alatt az oroszbarát szakadároknak lehetőségük van letenni a fegyvert.
Tűzszünetet rendelek el minden katonai, rendőrségi és határőrettségünk számára. Az új ukrán elnök, aki a hadsereg főparancsnoka is, nem messze a harcok helyszínétől Harkivban jelentette be, hogy az ukrán erők 1 hétre beszüntetik a harcokat. Poroshenko büntetlenséget ígér azoknak a szakadároknak, akik leteszik a fegyvert, cserében a kelet-ukrajnai orosz kisebbség nagyobb önállóságot kaphat. Az ajánlat 7 napig áll, az ukrán erők ezt követően tovább folytatják a harcot az orosz barát fegyveresek ellen. Olvastam ezt a béketervet. Ez egy utópia, semmi köze a valósághoz és a donyeckiek akaratához, mondja a donyecki szakadárok egyik vezetője. Az oroszbarát szakadárok egyelőre nem veszik komolyan az ukrán fegyverszünetet. Néhány órával a bejelentés után meg is támadtak egy ukrán határőrállomást. A nyugati nagyhatalmak úgy vélik, hogy a szakadárok viselkedése Moszkva magatartásától függ. Így az Egyesült Államok, Németország és Franciaország is újabb szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem tesz konkrét lépéseket az ukrajnai feszültség csökkentésére. Az orosz ENSZ nagykövet azonban egyelőre nem hisz a fegyverszünetben. Nem csak a világ üdvözli ezt a kezdeményezést, hanem még Putyin elnök és Lavrov külügyminiszter is. A baj csak az, hogy nem igaz. Korai még arról beszélni, hogy Oroszország hogyan támogatja Poroshenko elnök kezdeményezését, mivel még nem láttunk belőle semmit, mondja Vitali Csurkin. Közben Oroszország egyre több katonát vezényel az ukrán határhoz. Ez az amatőr felvétel egy orosz konvojról készült, amely páncélosokat vitt a határ felé. Az orosz légierő pedig pont most cserélte le az Ukrajnához közeli, Rosztovi támaszpontjának gépeit a legkorszerűbb Su-34-es típusra. Vlagyimir Putyin teljes harckészültségbe helyezte Oroszország középső katonai körzetének erőit, és 65 ezer katonának hadgyakorlatot rendelt el. Azt még nem tudni, hogy a fegyverszünet sikeres lesz-e, a halottak cseréje azonban már megkezdődött. Az orosz barát fegyveresek átadták annak a 49 ukrán ejtőernyősnek a holttestét, akik egy hete haltak meg Luhanszkban.
Menesztik a szerbiai rendőrség összes igazgatóságának vezetőjét. A leváltásokra azután került sor, hogy egy balkáni drogbáró magasrangú rendőröket kenőpénz elfogadásával vádolt meg. Elemzők szerint viszont ez csak ürügy, hogy a rendőrségen belül újraoszthassák a posztokat.
Drámai hangvételű beszédet intézett a szerb államfő a nemzethez. Tomislav Nikolic változásokat követelt a rendőrség vezetésében, mert elégedetlen a bűnözés elleni harccal. Közfelháborodást keltett, hogy egy bűncselekménnyel vádolt drogbáró azt állította, hogy a szerb bűnügyi rendőrség igazgatója kapcsolatban áll az alvilággal, és több millió euró kenőpénzt fogadott el. A szerb kormányfő rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be a rendőrfőnökök menesztését. Leváltjuk az összes rendőrségi igazgatóság vezetőjét. A megüresedett posztokat ideglenesen a rendőrfőnökök helyettesei veszik át. Bízom benne, hogy mindenki tanult a történtekből, és ezen túl a rendőrség az emberek védelmével és nem politikával foglalkozik majd, fogalmazott a szerb kormányfő. Mind az öt rendőrségi igazgatóság vezetőjét leváltották, csak az országos rendőrfőkapitány tarthatta meg a pozícióját.
Pártpolitikai döntés volt.
Elemzők szerint a márciusi rendkívüli választásokon nyertes szerb haladó párt a saját embereit bízná meg a rendőrség vezetésével.
Itt elsősorban az ügyészségnek kellett volna egy komoly szerepet fölvállalnia, és megmutatni, bebizonyítani a közvéleménynek, hogy igenis vannak bizonyítékai arra, hogy a rendőrségben a szervezett bűnözés olyan mértéket vett, ami egészen elkerülhetetlen, tehát ezek a leváltások elkerülhetetlenek, hogy ezt helyrehozzuk.
A szerb kormány 2012-ben hirdetett korrupció ellenes harcot. Számos látványos letartóztatásra került sor, kábítószercsempészet, gazdasági bűncselekmények és milliós sikkasztások ügyében. Az eltelt két évben ugyanakkor egyetlen bírósági döntés sem született a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben. Egyes vélemények szerint a sikertelenség a rendőrségen belüli korrupcióval magyarázható, aminek most véget vetne a belgrádi kormány.
Bevonult a börtönbe Janez Janša, volt szlovén kormányfő, akit korrupciós vádakkal 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Janša több száz támogatója kíséretében érkezett a kelet-szlovéniai Dob fegyházához. A börtön bejárata előtt színpadot állítottak fel, ahol beszédeket mondtak és hazafias dalokat énekeltek. Janšát áprilisban találta bűnösnek a bíróság. A vád szerint 2006-ban kenőpénzt fogadott el egy finn fegyvergyártó cégtől. Janez Janša egy éve mondott le a kormányfői tisztségről más korrupciós vádak miatt. A romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Kelemen Hunor szerint nagy hiba lenne, ha az erdélyi magyarok nem kapnák meg a lehetőséget arra, hogy a román elnökválasztás első fordulójában magyar jelöltre szavazhassanak. Marosvásárhelyen az RMDSZ kis parlamentjének számító szövetségi képviselők tanácsának ülésén szó volt arról is, hogy a román kormány támogatta a készülő zászlótörvényt. Ha a parlament alsóháza is elfogadja a jogszabályt, akkor lehetőség nyílik a székely zászló használatára.
Mindegy az, hogy ki lesz Románia elnöke a következő 5 esztendőben.
Az RMDSZ elnöke szerint nagy kockázatot jelentene, ha az erdélyi magyaroknak nem lenne kire szavazniuk az őszi elnökválasztás első fordulójában. Kelemen Hunor arra is emlékeztetett, hogy az RMDSZ 1996 óta minden választáson önálló jelöltet indított. A szövetség a végső döntést nyáron hozza meg.
Az az előnye, hogy meg lehet az erdélyi magyar közösségnek, a mi közösségünknek a problémáit jeleníteni egy olyan időszakban, amikor a közélemény is nagyon odafigyel arra, hogy milyen témákról beszélnek a politikusok. Föl lehet mutatni azt, hogy milyen jövőt képzelünk el ennek az országnak és benne az erdélyi magyarságnak.
A szövetségi képviselők úgy értékelték, az RMDSZ összességében jó eredményt ért el az EP választásokon. 2 képviselővel biztosította a magyar közösség megfelelő képviseletét. Volt azonban olyan régió, ahol nem tudtak kellőképpen mozgósítani.
Meg kell nézzük, hogy mi az oka ennek, meg kell nézni azt, hogy ahol nem sikerült jó eredményeket elérni, hogy milyen finom hangolásokat kell elvégezzünk, vagy akár milyen személyi cseréket kell lebonyolítsunk.
Az RMDS elnöke azt is bejelentette, hogy a román kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az ászlótörvényt. Így az a szenátus szakbizottságai elé került. Kelemen Hunor szerint nincs akadálya annak, hogy a parlament szeptemberben elfogadja a székely zászló törvényes használatát engedélyező jogszabályt.
Elutasította a bukaresti táblabíróság Tőkés László európai parlamenti képviselő keresetét, amelyben azt kérte, érvénytelenítsék a román állami kitüntetésének megvonását javasoló határozatot. A Románia Csillaga Érdemrend Becsület Bírósága tavaly novemberben méltatlannak találta Tőkés Lászlót a román kitüntetésre, miután az EP képviselő a Tusványosi Nyári Egyetemen felvetette, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében. Tőkés László ügyvédje a legfelsőbb bíróságon fog fellebbezni a döntés ellen. Az EP képviselő az 1989-es temesvári forradalom elindításában betöltött szerepéért kapta 2009-ben a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fokozatát. Csak nem 4000 programmal, az ország több mint 400 helyszínén várja a látogatókat ma a múzeumok éjszakája. Budapesten és 8 vidéki településen egész éjjel kiállítások, filmvetítések és rendhagyó műsorok lesznek. A fővárosban a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje nyitja meg a rendezvényt a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén. Később pedig nyomozós játék és Duma színház is lesz. Idén Kecskeméten lesz a legtöbb vidéki program. 41 helyszínen többek között a tűzugrással és füstfestményekkel szórakoztatják az odalátogatókat. Az éjszakai rendezvényekre utazók a vonatokon 50%-os kedvezményt kapnak, a budapesti látogatók pedig a karszalagos belépővel ingyen használhatják a BKV járatait. Hagyományos erdélyi zenére járták a táncot a bukaresti kulturális intézetek éjszakáján. A Magyar Intézetben a Maros megyei híres Szászcsávási banda húzta a talpalávalót, és idén is gyorsan fogyott a már hagyományosnak számító éjféli gulyás. A 8. alkalommal megrendezett eseményen a Magyar Intézet mellett 12 ország bukaresti kulturális képviselete nyitotta meg egész éjszakára kapuit a közönség előtt.
Egy régi mobiltelefon és egy frissen faragott kalapács nyíl. Ennyi kell a mobil kalapácshoz, mutatja Cimala Mihál, elismert cseh művész, aki szerint ez egy jó példa arra, hogyan lehet újrahasznosítani a régi készülékeket. A Cseh Kulturális Intézet éjszakáján modern és klasszikus cseh kultúrával ismerkedhettek a bukarestiek. A nyár ünnepének tekintjük a ma estét. Több interaktív tevékenységet szervezünk egy időben, ahova szórakozni jönnek az emberek. Nem magas kultúra ez, együtt csapunk egy kis kulturális zajt, mondja a Cseh Intézet vezetője. Közben hangos mozdulatokkal ejtette ámulatba a bukaresti közönséget Gulyás Anna budapesti táncművész a Magyar Intézetben. Ilyenkor rengetegen eljönnek megismerni a magyar kultúrát.
Egyértelműen látszik az, hogy olyan közönséghez is el tudunk ilyenkor jutni, akik mondjuk egy-egy kifejezetten tematikus eseményünkre nem jönnek el, de egy ilyen, egy picit azt mondanám, ilyen kulturális kavalkádra már beneveznek és belátogatnak.
A rossz idő ellenére a Balassi Intézet megtehet a Szászcsávási band ropogós népzenéjére, ami a román közönséget is elkápráztatta. A minden évben megrendezett táncház sem maradt el, majd az éhes táncosok a már hagyománnyá vált éjféli gulyást is megkóstolhatták.
A Margit-szigeti szabadtéri színpadon játszik ma este a világhírű angol Globe színház társulata. William Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából indultak nemzetközi turnéra a színészek, és több mint 200 országban adják elő az angol író egyik legismertebb színpadi művét, a Hamletet. Eddig több mint 3000-en váltottak jegyet az előadásra, amit csak Magyarországon különleges kivetítő segítségével is nyomon követhetnek a nézők.
Csak nem 2 hónapja szinte folyamatosan utaznak a londoni Globe Színház művészei. Ha kell, repülőre, buszra vagy hajóra szállnak. A társulat Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából indult turnéra, hogy a világ szinte összes országában előadják az egyik legismertebb Shakespeare drámát, a Hamletet. Van, ahol nagy színházban, de van, ahol egyszerűen szabad téren építik fel a minimalista díszletet. A Globe társulata először érkezett Magyarországra. Ma este a Margit szigeti szabadtéri színpadon adják elő a Dán királyfi drámáját. A 12 színész minden előadáson más szerepet játszik.
I play 11 parts. 11 in total.
Bruce Kahn összesen 11 szerepet tanult meg a turné miatt. Szerencsésnek tartja magát, amiért újra a társulat tagja lehet. Nagyon szerencsés vagyok, mint színész. A társulattal ugyanis ez már a harmadik előadásom. Tavaly a Romeo és Júliában játszottam Tibaldot. A jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak, több mint 3000 nézőre számítanak.
Azt gondolom, hogy elsősorban a társulat érdeme, de az is, hogy egy különleges kivetítővel is követheti a közönség azokat a mimikai játékokat, amely a színészeknek itt a Nagy Margit szigeti színpad, ugye 3000 férőhelyes a nézőterünk, hogy közel hozzuk a közönséghez a játékot.
A turné 2016-ban ér véget, a tervek szerint addig több mint 200 országba viszik el az előadást.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk Szőlősi Csák Gedeon Gergely, a Híradó munkatársa. Leginkább humoristaként vált ismerté. A Híradóban új szerepben mutathatta meg tehetségét. A humorista riportert az MTV a saját halottjának tekinti.
Rólam így előjáróban annyit érdemes tudni, hogy ha izgulok, akkor vagy elfelejtek mindent, amit mondani szeretnék, vagy még el is ájulok. Tehát, hogy így
a legtöbben így stand-up comedisként ismerhették meg Szőlősi Csák Gedeon Gergelyt. A humorista évek óta állt színpadon és szórakoztatta vicceivel a közönséget. Kevesen tudták róla, de korábban rendezőként, forgatókönyvíróként is alkotott. Munkatársa volt a Magyar Televízió Klipperek című sorozatának, és kreatív szerkesztőként a Repeta című ifjúsági műsorban is segítkezett.
Ami még pozitívum, hogy a versenyprogramban én nem fogok szerepelni, ez talán mindenkinek jobb lesz így, viszont örülök, hogy egy ilyen kivételes produkcióban részt vehettem.
Szőlősi Csák Gedeon Gergely munkatársunként új szerepben többször is feltűnt a Híradóban. Ha kellett, akár egy elefánt hátáról is bejelentkezett.
Páratlan siker a cirkuszban, röviden így.
Vagy egy cirkuszi trapézon ülve.
Itt is egy alkotó van a középpontban, de lehet.
Azt is megmutatta, mi pontosan az úgynevezett monotánc.
Ki ez a hozzáiszer Fanni Mosolyka?
De komoly témákról is forgatott. A humoristából lett riporter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán szerzett diplomát. Életében mindig kiemelt szerepet töltött be a vallás. A Magyar Nemzetnek adott interjúban így nyilatkozott arról, hogy fér meg egymás mellett a humor és a hit. Sokan mondják, hogy milyen távol áll egymástól a stand-up és a vallás. Ez nem igaz. A kettő majdhogy nem ugyanaz. Ahogy a Dogma című filmben is elhangzik, Istennek is van humora, lásd a kacsacsőrű emlőst. Biztos vagyok benne, hogy nem csak sötét katakombákban, tömjén füstös helyeken lehet jelen Isten, hanem például a színpadon is. Szőlősi Csák Gedeon Gergely 37 éves volt, az MTV a saját halottjának tekinti a humorista riportert.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!